Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki és énekeljük így fennállva a 32. Zsoltárunk első versét. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az új ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 204. számú énekünk végig éneklésével. 204. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Megáldása
jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 9. részéből válogatott igeversekből. Ezt a hosszabb igeszakaszt kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez, vagy szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált, a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Vagy így szólt hozzá, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nékik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és azt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt, hogy bűnös-e, nem tudom, egyet tudok, hogy bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már néktek, de nem hallgattok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit nem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették őt. Istenünk az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket teremtményeit, embergyermekeit, és azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Gyertek most válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Köszönjük, hogy megszólítható és megszólaló, beszélő Isten vagy. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy az ember elvesszem, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük az igét, a te csodálatos munka eszközödet,
kérjük, hogy ne szóljon köztünk hiába ma sem. Mennyei édesatyánk, sokféle félelmet okozó rossz hírt hallunk a világból nap-nap után, de mi hisszük, hogy Te vagy a történelem, az idő és az élet ura, akié minden hatalom. Ezért hozzád kiáltunk a földi hatalmak vezetőiért, kérünk, adj nekik józanságot és munkáld bennük a békességre való igyekezetet. Könyörgünk kárpát-aljai nemzet testvéreinkért, légy irgalmas hozzájuk és légy velük a háború okozta sokféle nyomorúságok közepette is. Könyörgünk a közénk érkezett gyászoló testvéreinkért is kérve, hogy emeld fel lelküket, irányítsd figyelmüket arra a Jézusra, aki legyőzte a sírt és a halált, és aki a benne hívőknek örök életet ígért. Köszönjük, hogy eltávozott testvérünk ilyen ember volt. Adj kérünk a gyászolóknak vigaszt, reményt és megnyugvást. Kérünk most még a magányosokért, az özvegyekért, az árvákért, a társra várókért is. Add meg, Urunk, kinek-kinek azt, amire szerinted szüksége van az életének. És könyörgünk még betegeinkért is. Tőled kérünk testi-lelki gyógyulást és megerősödést. Hívunk, Szentlélek Isten, hogy jöjj és légy itt mindnyájunkkal. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve keressük ki és énekeljük 313. számú énekünket. 313. számú énekünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Olvasott igeszakaszból olvasom ismét János evangéliuma 9. részéből, ennek az 5. verséből. Itt Jézus azt mondja: amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Amen. Akik a napi igei táplálékukat a református Biblia olvasó kalauz út mutatása szerint veszik magukhoz, azok pontosan tudják, hogy hosszabb ideje már János evangéliuma van előttünk. János evangéliumát olvassuk. Kedves testvérek, ez az az új szövetségi könyv, amelyik hangsúlyozottan rávilágít azokra az igékre, amelyben az Úr Jézus beszél önmagáról. János evangéliuma az az új szövetségi könyv, amelyben visszatérően olvashatunk Jézus Krisztus önkijelentéseiről. Döntően itt hangoznak el azok az igék, hogy ő kicsoda. Azt mondja: én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az ajtó. És sorolhatnám, és sorolhatnátok ti is velem tovább ezeket a Jézusi mondatokat. A 8. résztől kezdődően pedig Jézus sokat beszél, visszatérően beszél arról, hogy ő a világ világossága. Nem azt mondja Jézus, hogy
szeretnék a világ világossága lenni. Nem azt mondja Jézus, hogy szeretnék sokak világossága lenni. Nem azt mondja Jézus, hogy egy vagyok azok közül, aki belevilágít embereknek a szívébe és az életébe. Nem. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Jézus tényként közli magáról, hogy ő a világosság. És ahogy ezt kimondja, Jézus el is kezd világítani. És így valósággá lesz a János evangéliuma legelején olvasható ige, a János 1.5-ből, ahol ezt találjuk, a világosság a sötétségben fénylik. Kedves testvérek, ez a Jézusi világ program. Hogy ebbe a korom sötét világba megjelenik Jézus, és elhozza azt a mennyből való világosságot, amivel megbízta az Atya. Ezzel bízta meg Krisztust, az ő Atya. És miután Jézus kimondja magáról, hogy ez én vagyok, ez a világosság, azonnal el is kezd ragyogni ebben a világban. Kedves testvérek, erről tanúskodnak az egymást követő jánosi elbeszélések. Jézus találkozik Nikodémussal, és ezután az öreg zsidó, írástudó férfi megtér. Találkozik egy 38 éven keresztül ágyhoz kötött, bénán fekvő férfival, és meggyógyítja és talpra állítja. Találkozik egy samáriai asszonnyal, aki nagyon sok válláson túl van, és tönkre van az élete. És meggyógyítja a lelkét. Az egész elrontott életét elrendezi Jézus. Az okos és művelt öreg tanár, a hosszú ideje beteg ember, a tönkrement életű, múltú, reménytelen asszony mind azt élik át, ugyanazt, hogy Jézus, ez a Jézus belevilágít a szívükbe. Hogy életükben először találkoznak vele, és ismeri őket. És mint a két élő éles kard, a beszéde belevilágít a szívükbe. Aztán a házasságtörő nővel való beszélgetése és az ottani események a templomban szintén óriási erővel igazolják, hogy ez a Krisztus a világ világossága. Történt, hogy egyszer, amikor Jézus a templomban tanított, elé hurcoltak egy házasságtörésen tetten ért asszonyt. Izraelben roppant szigorúak voltak a törvények. Akik házasságot törtek, azokat meg kellett ölni. Elég kegyetlen volt a kivégzési mód, kövekkel agyondobálták őket. Agyonkövezték őket. Igen ám, de a templomba behozták ezt a nőt, akit tetten érték, de a férfit nem. Csak az egyik felet vitték oda a törvénytudók és az írástudók a Jézushoz. És azt mondták Jézusnak: Mester, ezt az asszony tetten érték házasság törés közben, Mózes törvényében azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghalljon. Te mit mondasz? Próbára akarták tenni, hogy Jézus ebben a kényelmetlen, nehéz jogi helyzetben mit dönt, és nincs igazán jó válasz. És Jézus lehajol, és a templom kövezetén a porba írni kezd. Nem tudjuk mit. És akkor elkezdik mondogatni. Te mit mondasz, mester? Mester, válaszolj a kérdésünkre. Élet vagy halál? És Jézus fölegyenesedik, és azt mondja, az dobja rá erre az asszonyra az első követ, aki bűntelen. És újra lehajol, és újra írni kezd a porba. És azt írja az ige, hogy sorba a vénekkel kezdődően elódalognak a templomból mindannyian. És amikor elment mindenki, Jézus újra fölegyenesedik, és azt kérdezi, asszony, hol vannak a te vádlóid? Sehol, uram. Hát én se vádollak, eredj el, de többé ne vétkezz.
Mi történt? Jézus belevilágított a házasság törő nő életébe. Ugyanakkor belevilágít az őt halálra kövezni akaró írástudók és farizeusok szívébe is. Vádló és vádlott egyaránt Jézusi világosságba kerül. Vádló és vádlott egyaránt átvilágított lesz Jézus fénye által. Mi történik? Az egyik leleplezett ott marad Jézus fényében, a maguk előtt leleplezett vádlók pedig, nem bírván Jézus világosságát, elmennek a templomból. Van, aki ebben a helyzetben elmenekül, és van, aki leleplezetten is Jézus világosságában marad. Kedves testvérek, van olyan, és de jó, ha eljön az az óra az ember életében, amikor Jézus világossága egyszer ide bevilágít. Az az óra, amikor az ember nem megmagyarázza többé a bűnt, az elrontott múltját, a vétkeit, a szégyelni való dolgokat, nem másra mutogat, hanem egyszer megértő, hogy Uram, én egy bűnös ember vagyok. És akkor két dolgot tehet az ember. Jézus igei világosságában ott marad, és akkor majd kezdődik abból egy új élet. Vagy mert nem bírja ezt a krisztusi fényt, elmegy, mint tették a vének, farizeusok és írástudók. Hitéletünk talán legdöntőbb kérdése, hogy Jézussal a fénybe, általa megmosottan, megtisztított ruhában világos utakon járjunk, vagy nélküle a sötétben botorkálva önző útjainkon járunk tovább. Pont ugyanúgy kimenve a templomból, mint ahogy oda bejöttünk, mint tették a vének, az írástudók és a farizeusok. Ha Jézus ma világítana meg valamit a szívedbe, amiről tudod, hogy elkövetted a múltadba, és bűn volt, ha ennek az igehirdetésnek a krisztusi fénytörésében vádolni kezdene a lelkiismeret, bíztatlak, ne siess el a templomból, bíztatlak, hogy ennek az igehirdetésnek a csendjébe szólítsd meg ezt a Jézust, hogy aztán hadd mondhasson neked is, hogy én sem ítéllek el, eredj el innen békességgel, és többé ne vétkezz. Kedves testvérek, az Úr Jézus elmondta az igazságot, hogy az ember vagy a bűneiben hal meg, és akkor végül elvész, elkárhozik, vagy megszabadítatik Krisztus által a bűnei terhe alól. Azt mondja a farizeusoknak, egy csoportjának egy helyen, ti a bűneitekben fogtok meghalni. Ha a sötétségben járunk, ha abban is maradunk, meghalhatunk a bűneikben, és akkor elveszünk. Jézus világosan beszél erről. De ő ezt nem akarja. Azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen, hogy elfogadja őt a világ világosságát. Jézus világossága, amely rávetült a bűnös nőre, nem csak ítélt, testvérek, kegyelmet is hozott, megbocsájtást is adott. Nem csak felfed Jézus világossága, de elfed. Nem csak felfed, hanem el is takar. Nem csak odavilágít és szembesít azzal, aki voltam, amit elrontottam, hanem az a fény meleget is ad, és gyógyít, és tisztít. Ez a kegyelem nem csak felfed, de be is fedez. Átvilágít, de nem csak azt teszi, hanem meleget is ad, tisztít és gyógyít. Testvérek, a vérszava erős bennünk, de Jézus vérének a hatalma még erősebb. ezt az asszonyt szabaddá teszi, hogy találkozott a világ világossággal, világ világosságával. Én nem kárhoztatlak, de eredj el és többé ne vétkezz. Kedves testvérek, ahol megjelenik a világ világossága, ott mindig megjelenik a világ fejedelme, a sötétség hatalmának ura is. Ahol a világ világossága felragyog, ahol tisztít, gyógyít, felfed, befedezés megment, ott megjelenik a sötétség, és erőt akar venni a világosságon. Ez így volt, így van, és így marad. Támadás alá kerül a világosság, mert van fejedelme a világnak, van ura a sötétségnek, az Úr Jézus ördögnek nevezi. Hazugság atya ő. Munkában van. Le akarja győzni a világosságot, és mindig harcol a világosság fiaival szemben. Ma is így van. És ahogy megyünk az idők vége felé, egyre erősebb lesz az ereje és a hatalma. Ellenkezést fog támasztani mindennel szembe, amiről egyszer Isten kijelentette, hogy jó, igaz, tiszta. Mindazt, amit Jézus nekünk megtanított, mindazt, amit tőle való világos, egyértelmű és tiszta, támadni fogja. Döbbenetes az, hogy a sötétség hatalmat tudott venni Ábrahám magván is. A kiválasztott nép számos vezetője olyanok is, akik naponta többször imádkoztak, akik rendszeresen bőtöltek, akik énekszóval magasztolták az Istent, akik tizedet fizettek, akik igét hallgattak. Közülük sokan lettek ennek a sötét világnak a cinkosaivá és segítőivé. Ők kellene, hogy lássanak. Ők kellene, hogy értsék a dolgok összefüggéseit. Ők kellene, hogy alkalmasak legyenek annak a népnek a vezetésére. De nem így van. Vallásos köntösükben éppen a sötétség segítői, megrendítő, Ábrahám fiairól van szó. Isten kiválasztott népének a gyermekei egy részéről van szó. Megdöbbentő a János evangéliuma, milyen élesen láttatja ezt. És az is megdöbbentő, hogy János evangéliuma szerint a világ világossága elleni harc bástyái, nem a tolvajok, a rablók, a gonosztevők, a paráznák, a házasságtörők, hanem Izrael elitjének egy része. Döbbenetes. Megdöbbentő, amit olvasunk a János 8.44-ben Jézustól. Azt mondja nekik, ti az ördög atyától vagytok. Ti az Ábrahám gyermekeinek mondjátok magatokat. Nem Ábrahám, hanem az ördögati atyátok. Aztán egy más helyen azt kérdi tőlük Jézus. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igéimet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Ott állnak Jézussal szembe a választott nép, Isten kiválasztott népének a vallási vezetői, és ráluk olvassa a bűnüket. Hallani se bírtátok az én igéimet, gyűlöltök engem, miközben ti Isten fiainak hiszitek magatokat. Döbbenetes. Kedves testvérek, ennek a valóságnak a tényszerű példája a vakon született ember meggyógyítása szombat napon, és harmadszor még erről fogok mondani néhány gondolatot. A vakság Izrael tanítói szerint Isten büntetése volt. Úgy gondolták, és úgy tanították a népet az írástudók, farizeusok, hogy aki vak, az biztosan valami nagy bűnt követett el. A vakság mögött bűn van, vagy az övé, vagy a szüleié. A vakember ezért megvetendő volt, mert úgy hitték, hogy ezen Isten átka van. Hát azért beteg, azért vak, mert Isten megverte a vaksággal. Mikor Jézus tanítványai meglátják ezt a vakembert, ők is azt kérdezik, Mester, ez vétkezett, vagy ennek szülei, hogy vakon született már meg? Jézus azt mondja, sem ez nem vétkezett, sem az ő szülei nem vétkeztek. Azaz, nem jól gondolkoztok. Nincs közvetlen összefüggés a bűn, a nyomorúság, a bűn és a betegség között. Erre tanítottak titeket. De nincs közvetlen összefüggés a kettő közt. Azaz, a vakságnak nincs oka. Az állapotának célja van, és Jézus meghatározza ezt a célt. Azt mondja, hogy megláttassanak rajta Isten dolgai. Hogy nyilvánvalókká legyenek rajta Isten dolgai. És Jézusnak a világ világosságának a fénye elkezd ráragyogni erre a nyomorult emberre. Testvérek, Jézusnak ez a mondata egyúttal azt is jelenti, hogy nincs haszontalan élet, nincs felesleges élet. Mert nem soká ez az ember Isten dicsőségét fogja árasztani a világba, a Jézussal való találkozást követően. Mondta egy ilyen? Lenézett, megvetett, vak, koldus, kivetett, semmire kellő. Ez a lenézett és nyomulult lesz, aki majd megláttatik Isten dicsősége, a kiköszösített és az átkozott? Nem, nem az. Mert Isten szemében nem az. Mert Isten által nem kiközösített, és a Jézus érintése után nem átkozott lesz, hanem Isten áldott gyermeke. Mert Isten úgy döntött, hogy éppen ezen a vakon fogja megláttatni a saját dicsőségét ebbe a világba. Mert Isten így döntött. Ő is Isten áldotta lesz attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus ráragyog. Mert nem sokára Isten lesz nyilvánvaló benne és általa, miután Jézus ráragyogott. Én nem tudom, hogy milyennek látod önmagad. De ha csak magamból indulok ki, pontosan tudom, és talán ebben egyezünk, hogy vannak az életünknek olyan időszakai, amikor az ember nagyon elesettnek és nyomorultnak érzi magát. Hogy eljött, és azt hiszem mindenki életébe eljön, hogy vesztesnek érzi magát. Hogy kifosztottnak, megcsaltnak, gyengének, néha szánalmasnak, nyomorultnak. Tudunk ilyenekké lenni. A betegség, gyász, hiány, veszteség, vagy bármi miatt így lennél most itt, hirdetem, Istennek számítasz, nem vagy haszontalan élet, nem vagy véletlen és céltalan élet. Nem felesleges az életed, csak engedd, hogy Jézus világossága megtisztíthasson, meggyógyíthasson, először felfedhesse benned, amit olyan mélyen rejtegetsz, aztán a vérzősebet begyógyíthassa ez a Krisztus, és akkor a te arcodon is föl fog ragyogni Isten dicsősége ebbe a valóban sötét világban. Testvérek, az Isten nagy terve és célja az emberrel az, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta, benne és általa Isten dolgai. Ez történik meg a vakemberrel. Jézus belenyúl az ember életébe, újjáteremti a szemét, és a vakember látni fog. És ha van időm, akkor még elmondom a történet végét is. Ugye most örülnie kellene mindenkinek. Ugye most úgy kellene folytatódnia a történetnek, hogy boldogok a szülei,
hogy boldogok a környezete, a vallási vezetők. Mindenki azt mondja, hogy íme, hát ki látott ilyet, hogy egy vak lát?
De nem így folytatódik a történet. Ha Isten cselekszik és belenyúl a dolgokba, mi emberek zavarba jövünk, mert Isten dolgai zavarba ejtenek minket, mindig így volt. Ha Isten cselekedett valamit, egy megváltoztatott egy emberben, akkor az ember társai körülött elkezdték kényelmetlenül érezni magukat. Figyeljétek csak, a vak meggyógyítása nem okozott zavart? Dehogy nem. Azt mondják a szomszédok, hogy ez volt, vagy mégse ez volt, csak hasonlít rá, jön a zavar. Hazamegy a szüleinek, és a szülei nem boldogan a nyakába esnek ennek a fiúnak, hogy Istenem, lát a gyermekünk. Jön a zavar. Mi történt? A vallási vezetők zavarba jönnek. Hát hívassuk ide a szüleit, hát biztos nem az, akinek mondja magát. Hát kérdezzük meg tőlük, hogy most ez tényleg a ti fiatok? Hogy van ez? Jön a zavar. De a sor végén ő maga a meggyógyított áll. Mi történik? Valami nem úgy van, mint ahogy lennie kellene. Valami nem úgy van, mint ahogy megszoktuk. Igen, az történik, hogy megszoktuk a sötétet, és most valaki világít mellettünk, és zavarja a szemünket. Valaki, aki hit Jézusban, és azt megváltoztatta, zavart hoz, zavar van, sötéthez szokott lelki szemünk mellett megjelenik egy tiszta, aki világít. Összezavarja a dolgokat. Ez egy kívülálló. Olyan nyugtalanító és zavaró a jelenléte. Túl tiszta. Valahogy nagyon más. Rosszul érzem magamat. Nem lop? Hát én szoktam. Nem hazudik? Hát én szoktam. Tisztán éli az életét? Hát én nem. Ez zavaró. Igen, az történik, hogy megszoktuk a sötétet, és most valaki világít. Valaki, aki hit Jézusban, és ez megváltoztatta, zavart hoz. Sötéthez szokott lelki szemünk mellett megjelent egy tiszta. Emlékszem telefonbeszélgetésekre szülőkkel. Egy-egy áldott nyári tábor után volt, hogy fölhívtak. Lelkész úr, mit csináltak a gyerekkel? Hát mondom, mire tetszik gondolni? Hát hazajött, mint egy angyal. Nem káromkodik, megkérdezi, hogy mit tud segíteni itthon, tisztelettudó. Hát mondom, tessék nézni. De hogy egyszer olyan furcsa is, mert itt Jézusról papol nekünk otthon. Kicsit zavaró. Ez sok a gyerektől. Hát mondom, az történik, kedves asszonyom, hogy nyilvánvalókká lettek rajta Jézus érintése által Isten dicsősége. Az történt a gyerekével. Nem én, nem mi tettük, hanem az a Jézus, aki megérintette, belevilágított a szívébe, és aki megértette vele, hogy úgy élni tovább, ahogy eddig éltem, az mindenkinek a kárára van. De szeretnék máshogy élni tovább. Igen, a megtérése zavart okozott otthon, meg a baráti körbe, meg az osztálytársak előtt, mint történt ezzel a vakemberrel is. De őt már senki nem tudta visszafogni abba, hogy bizonyságot ne tegyen arról, aki meggyógyította őt. Akkor is, hogyha hátatétel érte ezért. Ez a történet vége, és ezzel én is befejezem. Megdöbbentő, hogy milyen bátran beszél és érvel a vádlói előtt ez a gyógyult férfi. Gondoljatok azért bele, élet és halál urai állnak vele ott szembe. Izrael elitje. És számon kérik, hogy ez a Jézus, akit gyűlölnek, szombatnapon, amikor semmit nem volt szabad tenni, hogy gyógyíthatott meg téged? Ő pedig azt mondja nekik, amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szemevilágát. Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit. Kedves testvérek, akinek ez a Jézus valóban belevilágít az életébe, akinek megbocsájt, akit meggyógyít, azon előbb-utóbb mindig meglátszódik Isten dicsősége. Mint itt is. Ez a férfi nem féltette magát, megvallotta Jézusról az igazat, hogy ő Istentől jött, van hatalma bűnöket és betegségeket gyógyítani. Befejezem azzal, kívánom, hogy ezt te is átéld, és megtapasztalva Krisztus hatalmát és szeretetét az életedbe, vállald őt mások előtt is, és akkor átragyog rajtad Isten dicsősége. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a világ világosságául jöttél, és hogy abban a korban oly nagy volt a sötét, úgy ebben a mikorunkban is oly nagy a sötét. De nagyon köszönjük, Jézus, hogy ahogy 2000 éve fizikailag is itt léve a Földön, hoztad a magad világosságát, benne a tisztítást, felfedést, aztán a meleget, a kegyelem szavait, az elfedezést és a gyógyítást és a bocsánatot. Pontosan ugyanígy adod és hozod ma is. Köszönjük, hogy minden alkalom, amikor hirdettetik az evangélium, amikor az ige rád mutat, amikor a prédikációnak te állsz a közepén, mint csodálatos bűnbocsátó, gyógyító, az embert szerető, halálosan szerető Krisztus, akkor mindig világítasz is egyúttal. Uram, könyörülj ezen a gyülekezetem, hogy akik most hallották ezt az igét, közöttük senki ne legyen, aki végül a bűneiben hal meg és elvész. Hiszen erről is olyan nyilvánvalóan tanítasz. Meghalhatunk a bűneinkben. De te nem ezt szeretnéd. Köszönjük, hogy minden ige hirdetés lehetőség arra, hogy a világ világossága Jézus belénk világítson, és hogy kiszeretgesse minket a bűneinkből, megbocsájtva azokat, hogy életet, értelmes életet és örök életet adhass nekünk. Urunk, minden ellenállás győz le bennünk. Könyörülj meg rajtunk, hadd ismerjünk meg téged ilyennek, mint kegyelmes, minket halálig szerető, bűnbocsátó Urunkat. Légy áldott azért, hogy kerestél, és szólítottál minket ma is. Amen. Együtt közösen felhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, a tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úristen. Most fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától Biblia óra, délután 5 órától mindhárom csoportban hittan órák lesznek. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi órák lesznek, szombaton 10 órától konfirmációi órát tartunk. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet is tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma nem lesz kivételesen kóruspróba. Ahogyan korábban hirdettük, most a teljes istentiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. Kérem tehát a presbitereket, hogy persejezés és kézfogás után fáradjatok vissza ide a templomba. Előzetesen hirdetem, hogy február 24-én szombat reggel 9:30 órától csendes délelőttöt tartunk férfi FIFA körünknek. Jelentkezni a fifa.pkre@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a rétegcsoport szervezőinél, Takácsné Takaró Mónikánál és Kovács Bernadettnél. Csendes délelőttünk részletes programjáról is, őtőlük, a két szervezőtől, Mónikától és Detitől tudhatunk meg többet. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Bagi László nagytiszteletű urat. Családja, közegyházi vezetők és tisztségviselők, számos lelki pásztor, korábbi szolgálati helyeinek, az Ágas Egyházi és a Tassi gyülekezetek tagjai és önkormányzati képviselőinek jelenlétében. Bagi László testvérünk Isten kegyelméből 95 esztendőt élhetett. A vigasztalás igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 28. verséből szólt. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm ifjú Bagi László nagytiszteletű urat, kedves feleségét, hozzájuk tartozókat, családtagokat, és a gyülekezetünk egész nevében kívánjuk, hogy Isten adjon vigasztalást és teljes békességet a szívükbe, lelkükbe. Krisztus szavaival is erősítjük gyászoló testvéreinket, az Úr Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, záró énekünket keressük ki. Ez a 222. számú ének, ennek a 3., 4. és 5. verseit énekeljük. A 222. számú énekünk 3. verse így kezdődik, a romlás után nem hagyál bűnünkben.